Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található, a mai napra rendelt új szövetség ége szakaszból, János evangéliumának 13. részében, a 21-től a 38-ig terjedő versekben. Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tette szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél. Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, a Simon fiának. S akkor a falat után belement a sátán. Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Az ott ülő közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy az, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment, már éjszaka volt. Amikor kiment, így szólt Jézus, most dicsőült meg az emberfia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt, önmagában, sőt, azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok, kerestek majd engem, s ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Simon Péter megkérdezte tőle, hova mégy? Jézus így felelt, ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod én értem. Bizony-bizony mondom néked, mire a kakas megszólal. Háromszor tagadsz meg engem. Isten tegye áldottá az ő szent igéjét mindnyájunknak lelki épülésére, hogy Istennek ereje erőtlenségeinkben is hitet tudjon ébreszteni szívünkbe, gyertek imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, meghódol a mi lelkünk te előtted, mennyei édesatyánk, mert hatalmadban állt bennünket az elmúlt hét óráiban, napjaiban is megőrizni, megtartani. Szeretnénk most is hálát adni, Úrunk, az elmúlt hét minden gyöngeségéért, gyenge pillanataiért, amelyben megragadtál bennünket, és megtartottál, erőt öntöttél belénk. Szeretnénk, Úrunk, most a mi törcserépedény életünket a te kezedbe letenni, s könyörögni, Úrunk, hogy jól látod életünk hasadékait, repedéseit, elégtelenségeit. De, Urunk, nálad van elrejtve az a csoda, hogy az az erő, amit te tőled kaphatunk ma is, az nekünk mindenre elegendő lehet. Urunk, oly sokszor kétségbe esünk, hogy nem tudjuk megugrani azokat a dolgokat, amelyeket az élet feltett létként elénk állít. Urunk, hányszor félünk, hogy lesz-e egészségünk, lesz-e fizikai erőnk, lesz-e bölcsességünk, meg lesznek-e az eszközeink? Surunk, oly jó, hogy aki te utánad vágyakozik, és te hozzád kiállt, Te azt meghallgatod és válaszolsz neki, így várjuk most, Urunk, a te igédet, lehessen a számunkra tükör, amelybe belenézve megláthatjuk önmagunkat. Hadd lehessen a számunkra fék, Urunk, hogy ahol figyelmeztetni akarsz, ó, hogy tudjunk engedni a te akaratodnak. Engedd meg, Urunk, hogy ösztökévé lehessen számunkra az ige, hogy ahol lelked által indítasz, mi abba hadd lehessünk buzgók és lelkesek, s hadd legyen nekünk a te igéd zsinór mérték, mércéje a te szeretetednek, kegyelmednek. Légy, Urunk, az erőtlenek erősségévé, légy, Urunk, a betegek gyógyítójává, esedezünk, Urunk, hogy légy a gyászolóknak, szomorkodóknak vigasztalójává. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk, mennyei édesatyánk, az ige kiáradásáért, az eleven élő igéért, ajándékozz meg bennünket, Urunk, azzal, hogy élet lehessen a mi szíveinkbe igéd nyomán. Jézus nevébe. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint amelyről Istennek szent lelkét segítségül hívva kívánok szólani most közöttetek. Olvasom azt Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének 12. részének a 9. verséből a következőképpen. De ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Kedves testvérek, október hónapjában nagyon sok mindent kell, hogy magunk elé helyezzünk, amiről nem szabad, hogy megfeledkezzünk, hiszen október hónapjában sokakra kell, hogy gondunk legyen szeretetünk jeleként. Október 1-én volt az idősek világnapja, nem minthogyha egész esztendőben Isten nem indítaná fel a szívünket a közelünkbe, gyülekezetünkbe lévő idős testvérek felé, de Istennek is kedves, hogy emlékezzünk meg róluk, és gondviselő szeretettel forduljunk feléjük. Október 15-én van a Fehér Bot világnapja, amikor a vakok és gyengén látókat kell, hogy imádságba hordozzuk még inkább, hogy megtalálhassák a mai társadalomba és gyülekezeteinkben is a helyüket. És hát kifeledhetné el, hiszen oly sok előkészület vette körül a reformáció hónapját, az ige központját kell, hogy az életünkbe elhelyezzük, hiszen a reformációnak is az a célja, hogy az igét helyezze és állítsa mi életünk középpontjába, hiszen október a látás hónapja is, és hát hogyan láthatnánk igazán és őszintén önmagunkat, hiszen maga Calvin mondja, hogy Isten megismerése önmagunk megismerésének is bizonyos záloga. Ismeretet pedig az ember látást ugyan honnan kaphatna ebbe a világba, ha nem az ige tükréből, az igéből. Mindazonáltal mindazok, akik az Isten igéjét nem olvassák, vagy olvassák, de feledékeny hallgatói annak, sajnos azt kell, hogy megéljék ebbe a világba, hogy a sátán mindenképpen azt akarja elhitetni velünk, azokkal az emberekkel, akik Isten igéjét nem ismerik, s nem az ő fényébe járnak: jó ember vagy te. Hát nézd meg a többit, hát nem jó ember vagy te. Hát mennyi mindent elértél, nézd meg az eredményeidet, a sikereidet. Hát te igazán jó úton haladsz. Amikor pedig beletekintünk az Isten igéjébe, kedves testvérek, akkor halljuk a történelmi kérdését Istennek, amit az első Ádámhoz intézett: hol vagy, Ádám? Ugyan hogy adhatnánk erre körültekintő és helyes választ? Tudomásul kell, hogy vegyük, hogy a bűn következtében az ember letért a helyes útról. Bizony nem a helyes úton járunk, és a gondolatmenetünk sem az Isten gondolatmenete. A reformációról, mikor gondolkodunk, konfirmáló gyermekeink is azt tanulják meg, hogy az egyház letért a Szentírásban kijelölt útról, emberi tévegések miatt megromlott, ezért szükség volt megújítására. Igen, ennyi telik tőlünk, kedves testvérek, bűnös emberektől, hogy letérjünk az útról. Milyen jól megy ez, ebbe igazán jók vagyunk. Meg abban is jók vagyunk, hogy a gondolataink de messzire tudnak menni az Isten gondolataitól, szinte száguldanak. Miért olvassuk mi a Szentírást, kedves testvérek? Miért fontos, hogy az életünk középpontjába legyen az élő ige? Hogy reformátoraink mondták, az tükör. Ha belenézünk, meg fogjuk látni önmagunkat. Az ige fénye tudja megadni ezt a látást. Bármelyik lámpa alá, ha leülünk, bármely földi fényt, ha segítségül hívjuk, s olvassuk az Isten igéjét, nem fog rajtunk segíteni. De ha Isten világossága szent lelke által megvilágosít bennünket, akkor kapunk látást, mennyei látást, igei látást az élő Istentől. Nekünk is vissza kell hát találnunk az útra Jézushoz. Vissza kell, hogy terelje Isten igéjei szent lelke a gondolatainkat, az Isten gondolataihoz, ahhoz, hogy meglássuk az Isten titka, hogyan működik. Mert a mai napi igében azt hallhattuk, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Kedves testvérek, mi az a fogalom, hogy elég? Hát több, mint a kevés, mert a kevés nem elég. Az elég éppen annyi, ami a szükségeinknek elegendő, hogy betöltse. A több sem jó, mert a több az ember lelkét elbizakodottá teheti. És amikor Pál apostolnak is megadatik az, hogy elragadtatik a 13. égig is, látást kap a mennyei világról, kibeszélhetetlen dolgokat, Pál azt mondja, hogy töv is adatott az én testembe, hogy el ne bízzam magamat. Tudjuk, hogy itt a töv is az eredeti szövegben nyársat jelent. Mennyire fájdalmas, mennyire érzékeny, mennyire eleven ez a fájdalom az apostolnak az életében. És könyörög, Uram, vedd el! Majdnem azt mondja, hogy Uram, mind a ketten jobban járnánk, ha elvennéd tőlem. Hát nézd, szolgálatba hívsz engem, hogyan tudjak szolgálni ilyen betegséggel, ilyen fájdalmakkal? Elgondolkodtató, hogy Isten miért látogatja meg az övéi tövisekkel, nyársakkal, erőtlenségekkel? Miért gátolja Isten az ő saját munkáját azzal, hogy beiktatja az életünkbe a gyöngeséget? És megértjük ezt, amikor azt látjuk, hogy Isten nem csak az emberi életekben munkálkodik erőtlenség és gyengeség által, bár ő maga választhatott volna más útvonalat, mégis felvette erőtelen emberi testünket. Felvállalta a gyöngeséget, kedves testvérek, amit ez az emberi test, ennek az adottsága hordoz. Azért, hogy láthatóvá tegye, hogy az ő ereje erőtelenség által tud célba jutni. Júdásnak az életében láthatjuk azt, hogy Isten elhívta őt, Jézus Krisztus szólította, kövess engem, és amikor a 12-t elhívja a közösségből, és kinyilvánítja fölöttük, hogy ti pedig mától fogva az én tanítványaim, apostolok vagytok, ez egy ünnepi alkalom volt, egy visszavonhatatlan eljegyzése, elhívása ezeknek az életeknek. S arról hallunk, hogy Júdást is kiküldte az Úr, kettesével küldte ki őket, részt vesz a misszióban. Nem hallunk róla semmit, hogy gátolta volna itt az Úr munkáját, nem hallunk magánvéleményekről, arról hallunk, hogy megy és teszi, amit az Úr kér. És aztán, amikor az Úr Jézus megvendégeli az 5000 embert, kedves testvérek, Júdás szeme megnyílik, és elkezdi látni azt, hogy Jézus micsoda lehetőség. Erre a világra nézve mekkora hatalom van a kezébe, hiszen nem könyöradományt adott a szegényeknek, hanem 5000 embert látott el, lakatott jól, és ez egy óriási dolog. Ő, akire az erszényt rábízták, hogy a tanítványi körnek a gazdasági életét irányítsa. Kedves testvérek, Júdás lelki szemei előtt feltárult a jövő, és ez a jövő erre a világra összpontosított. ebben az életben szeretett volna célba érni, és az ő elképzelése alapján magába bízott, a tudományába, a megérzéseibe, s abba a jövőképbe, amelyel mindenképpen rendszerváltás útján képzelték el a választott népnek a boldogulását. 5000 ember megvendégelése után jön az éjszaka, mikor az Úr Jézus jár majd a hullámzó vadhabok fölött, és Júdásban és a többi tanítványban is felmerül a kérdés, ki ez, kicsoda ez, hogy a természeti erők így engednek neki. Egészen egyértelművé vált a tanítványok számára, hogy Jézus az ő emberük. Ebben sajnos nem nagy különbség volt a nép és a tömeg többi tagja között, hiszen virágvasárnap kinyilvánítják, hogy Jézust földi királlyá szeretnék koronázni. Hol jön el Júdás életében az összetörettetés? Hát talán ott, amikor Jézus közvetlen elkezd beszélni a kenyér csodák után arról, hogy ő a mennyből alászálló kenyér. Ő az életnek kenyere. Ő azért jött, hogy az elveszettet megmentse, megtartsa, és örök életre vigye. Elmondta, hogy az én királyságom nem e világból való. És mi lett ennek a következménye? A nagyobb tanítványi kör elhagyja Jézust. Már ott tart a dolog, hogy Jézus felteszi a szűke tanítványi körnek is, ti is el akartok menni. A számításaiba hiba csúszott, kedves testvérek. És még az Emmaus felé vezető úton is csak arról hallunk a tanítványoktól, mi pedig azt hittük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Zárójelbe mondom, ahogyan mi elgondoltuk. Amikor arról beszél a felolvasott ige, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba, az erőtlenség szava a görögben az asztenelja, ami azt jelenti, hogy az álló képesség hiánya. Az ember így van megalkotva, nincs benne megtalálhatóan az az álló képesség a bűn következtében, amire szükségünk lenne, hogy a próbákban, a bajokban, a nyomorúságokban, épp úgy, mint az örömökben, kitartóak, álhatatosak tudjunk lenni. Ezért halljuk, hogy család az ember szíve, olyan, mint a tenger hulláma, kiszámíthatatlan. És Péter is ezen fog megdöbbenni saját magán, hogy az, aki egyszer még azt mondja, hogy kész vagyok az életemet is odaadni, érted? Ezt az úrvacsoravétel után mondja a kedves testvérek, kiemelt idő, kiemelt alkalom, az ember akkor már csak tudja, hogy mit beszél, s rádöbbenünk arra, hogy Jézussal asztalközösségben lenni, Jézustól a kenyeret venni, nem biztosíték a kárhozat ellen. Nem biztosíték a kárhozat ellen. Nem, kedves testvérek, az alázatos szívet keresi az Úr Jézus, az engedelmes lelket, aki el tudja fogadni Jézus Krisztus vezetését, aki alá tudja rendelni magát Isten igéjének. Hát nem egyedül volt Noé, kedves testvérek. Biztos, hogy volt nála jobb úszó abban az időszakban is. Vagy talán jobb egészségnek örvendő ember. Miért Noét választja ki Isten? Miért egy emberen keresztül eszközli mindazt, amit az özönvízben, s utána láthatunk? Mert Noé az Istennel járt, fontos volt neki az Isten szava, és mindenek fölött annak adott elsőbséget, amit Isten mondott. Gondoljunk csak Gedeonra, a 300 000 fős hadsereget le kellett 300-ra, hogy csökkentse, kedves testvérek. Miért? Azért, mert az Isten meg akarta mutatni neki, hogy nem a harci lovak erejében és a katonáknak az erejébe kell neki reménykedni, hanem a seregek Istenének megtartó erejébe. Gedeonnak is mondhatta volna, hogy elég néked az én erőm. Ezt meg kellett, hogy tanulja. Hogy magunk elé idézzük Jóbot. Kedves testvére, kikérte őt a sátán. Megrostálta mindazt, ami a szívében volt. De Isten azt mondta, hogy a lelkét nem adom. És meghaltak a gyermekei, elvesztette minden vagyonát. ha abban bizakodott volna, összeomlott volna az élete. Aztán jönnek a barátai, micsoda látleletet adnak róla, micsoda bűnös ember lehetsz te, Jób, akit az Isten így ver. Gyengeség vagy erősség? Valóban gyengeségek azok, amelyeken átmegyünk, és valóban erősségek azok, amiket azoknak gondolunk. Kedves testvérek, Jób kitart, kitart, megvan benne az Istentől kapott álló képesség. Megadta neki Isten a belé vetett hit erejét, és ez az erő alig volt ahhoz is, hogy felesége tanácsát elutasítsa, aki öngyilkosságra gerjesztette a szívét. Lásd, mit tesz veled az Isten, micsoda gyengeségeket, erőtelenségeket engedett az életedre. Tagad meg, aztán hallj meg. Jobbnak micsoda álló képességet ad az Isten, testvéred. Ki tudja mondani, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. Külön tudja választani, amit emberek mondanak, és amit az Istentől hallott. Aki az Isten ígéjét élete középpontjába állítja, annak a fényébe él, belenéz, mint tükörbe, engedi, hogy fék legyen, ösztöke, zsinórmérték. Kedves testvérek, az az ember értheti meg Istennek az akaratát, mit jelent az ő ereje az erőtlenségek között. De nevezhetnénk Máriát is példaként, aki egy gyönge, leány gyermek volt szinte, és amikor Gábriel angyal meglátogatja a nagy örömhírrel, tudjuk, hogy nagy megpróbáltatás ez neki életkörülményeiből fakadva, József jegyese, és mégis ki tudja mondani, legyen nekem az Úr beszéde szerint, íme az Úr szolgáló leánya. Ha Júdás értette volna Jézus szeretet jeleit, ha felismerte volna Jézus az élő ige jelenlétébe az alkalmakat, akkor talán nem így végezte volna be. Jézus lehajol és megmossa a tanítványok lábát, és a lábmosás végén kijelenti, hogy nem vagytok mindnyájan tiszták. Itt Júdás már egyértelműen tudja, hogy az Úr tud mindenről. Júdás úgy van Jézussal közösségbe, és úgy veszi majd magához az úrvacsorát is, hogy közben dédelgeti magában Jézus elárulását. Valami félelmetes lelki állapot. Jézus jelen van, Jézus leleplezi, nem szégyeníti meg. És éppen ezért Júdás úgy gondolja, hogy Jézus már egy teljesen elerőtlenedett, gyenge formában van jelen, hiszen a parázna asszonyt is csak úgy elengedte, és azt mondta, hogy én sem kárhoztatlak téged. Nem ezt akarja a sátán elhitetni velünk? Az Isten hosszú tűrését és szeretetét gyengeségnek, erőtlenségnek tünteti fel. Valóban gyengék-e a világ szeridei? Valóban gyengék-e a mai világ imádkozó keresztjénei? Kedves testvérek, csak akkor lehetünk gyengék, ha elutasítjuk Isten kegyelmét és erejét, de ha befogadjuk, Isten álló képességet fog adni nekünk egészen a célig. Júdás magához veszi a falatot, pedig hát nagyon jól tudjuk, hogy az úrasztalánál ilyen patkószerűen helyezkedtek el a tanítványok, ötöt tanítvány egymással szembe egy hosszanti padozat mellett könyököltek, és a fő helyen középen volt az Úr Jézus, a bal oldalon a legmegtiszteltetőbb helyen Júdás foglalt helyet, és még ez sem égette a lelkét, és a jobbján ült az Úrnak a szeretett tanítvány, János. Kedves testvérek, az Úr Jézus lelke megborzong, felkavarodik, és azt mondja, hogy aki az én tálamból evett, aki velem együtt evett, az emelte fel ellenem sarkát. Látszólag egy lecsendesedő, gyengülő Jézus van a szemeink előtt, aki annyira meg fog erőtlenedni, és annyira legyengítik látszólag, hogy alig van ereje, hogy majd a keresztfát kivigye a Golgota hegyére. Cirénei Simonnak a segítségére is szükség lesz, mert az Úr már nem fogja tudni hordozni a keresztet. Látszólag Jézus gyengül, gyenge állapotban van. De gyenge-e az a Jézus, aki közben jár és imádkozik a tanítványaiért? Nagy csütörtök este végig inti és tanítja őket, mert azon versengenek, hogy ki a nagyobb. És Jézus azt mondja, hogy szeressétek egymást. Az legyen a szeretetetek mércéje, hogyan én szeretlek titeket. Az lesz a gyülekezet közösségének missziója a kívülállók felé. Arról fognak felismerni titeket, hogy hozzám tartoztok, hogy szeretetben éltek, az én szeretetemben. Aztán gyenge az az Úr Jézus, aki Pétert is figyelmezteti. Péter egy önmagába bizakodó ember volt, és miután Jézus helyre teszi, és elmondja neki, hogy még ma, mikor a kakas megszólal, háromszor fogsz letagadni engem. Ez a magába bízó ember még sértett emberré is válik, kedves testvérek, mert hát milyen dolog az, hogy Jézus jobban tudja azt, ami előtt áll, mint ő maga. Képzeljük el, hogy ott, az olajfák kertjébe elalszik ez a hős tanítvány, és aztán, amikor jön majd Júdás a templom katonassággal együtt, hirtelen felébredve álmából, bizony nincs képben, nem tudja, hogy hol van. Sokszor ilyen a mi életünk is, kedves testvérek, mint annak az utazónak az élete, ki felszáll a vonatra, aztán fáradtságában elnyomja az álom, s ha hirtelen nem fékezne a vonat, és nem ébredne fel, és nem tekintene ki az ablakon, hogy éppen milyen állomáson fut keresztül az a vasúti kocsi. Kedves testvérek, Pálnak az ígéje így szól bele a mi életünkbe is. Ébredj fel a halálból, aki aluszol. Ébredj fel! Ébredj fel, mert az Úr üzen neked. Fékezz az életedbe, gyengeségeket iktad be, nem véletlenül, hogy el ne bizakodjál, nehogy Júdás vagy Péter sorsára juss. Nehogy olyan legyél, mint az egykori Saul, aki abban bízott, milyen sokat tanult, micsoda farizeus lett belőle. Ki és mi a mi erősségünk, kedves testvérek? Júdás a terveiben bizakodott, Péter pedig önerejében, és kirántja a kardját nagy csütörtök este. Kedves testvérek, ebben a pillanatban akár azt is hihetnénk, hogy Péterből Krisztusért életét oda áldozó tanítvány lesz, ha néhány órával utána nem hallanánk, hogy annyira félti önmagát, hogy amikor válaszút elé kerül, hogy Jézus mellé álljon, vagy önmagát mentse, gondolkodás nélkül kimondja háromszor is, és ez a teljesség száma, semmi közöm nincs ehhez az emberhez. Az eredeti görög nyelven ez azt a jelentéstartalmat hordozza, hogy semmiféle megtapasztalásom nincs erről az emberről. Még sohasem láttam. Nem tudom, ki ő. Nem tudom, kiről beszéltek. Gyenge Jézus, mikor búcsú beszédeiben azt mondja Péternek, Péter, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Micsoda lelki, testi vihar van Jézus körül, ott a főpap udvarába, megostorozzák, leköpik, a tövis koszorút a fejébe húzzák, tele van sebekkel az Úr, és mégis amikor kivezetik onnan, arról a helyről, ahol mindezt elkövetik vele, a tekintete rávetül és találkozik Péter tekintetével, aki épp akkor fejezte be a mondani valóját tanítványként, nem ismerem ezt az embert. Ha Jézus gyenge lett volna, nem lett volna ereje a tekintetét Péter után küldeni. De testvérek, le sem vette róla a szemét. mert olyan erőt adott neki az Isten, hogy ezzel az erővel is üzent Péternek, imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és ez a Péter apostol összeomlik Jézus tekintetétől, megragadja az alkalmat, nem úgy, mint Júdás, és vállalja a gyöngeséget, vállalja, hogy ő egy bűnös ember, bevallja azt, hogy menthetetlen Jézus nélkül, és hogy mennyire komolyan gondolja ezt, olvasó Péter első levele első részéből, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit, cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövedénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. S mit jelent most már neki Jézus szava? Azt mondja, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Péternek a szemébe lett égetve, és a lelkébe Jézusnak az üzenete. Ott van-e a mi lelkünkbe is, kedves testvérek? Engedjük-e, hogy világítson? Engedjük-e, hogy Jézus tanítson? Elég lesz az én kegyelmem neked. Pál ezzel vezeti be Jézusnak az üzenetét. Ezt mondta nekem. Az eredeti szövegben ez úgy hangzik, hogy ezt mondta, és azóta is ezt mondja nekem az Úr. Folyamatosan ezzel buzdít. A mai erőtlenségeimhez is csak ennyit tud mondani. Elég neked az én kegyelmem. A kegyelem szava, a karis, a kara, közös szó gyökből ered, jelenti a kegyelmet és jelenti az örömöt. Mit jelent ez számunkra? Hogy ahol kiárad az Isten kegyelme az erőtelenségeinkbe, ott kiárad az Isten öröme is. Kegyelem és öröm együtt járnak, hogy erősítsenek bennünket. Kedves testvérek, Jézus elénk adja a gyöngeség titkát, megerőtlenedik, már annyira maga tehetetlen, hogy ki van a keresztfára szögezve, gyönge ez az Úr, imádkozik az ellenségeiért. Gyönge ez az erőtlennek tűnő Jézus, gondoskodik édesanyjáról, Máriáról, és még gondja van a Latorra is. Még ma velem leszel a paradicsomban. És amikor az utolsó lehelete is elfogy, és már semmilyen nincs ebbe a látható világba, és teljessé válik az erőtelenség a halálba, a templom kárpítja ketté hasad, hogy menetelünk lehessen az Atyához. Kedves testvérek, ne féljünk a gyöngeségektől és az erőtlenségektől. Isten meg akar tanítani bennünket a titokra, hogyan működik az ő ereje gyöngeségek által. Szeverényi János bizonyságtételébe hallottam, mikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, ezzel azt mondja, hogy erő fölötti utat készített számunkra, mert Jézus azt mondja el erről az útvonalról, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek majd titeket. És azt mondja az ige hirdető, a mai keresztjének pedig mindig csak wellness utakért imádkoznak, hogy Uram, ezt vedd el, így legyen, úgy legyen, szeretnénk lobbizni saját terveinkért, akaratunkért, mint Júdás és Péter, de csak Péternek volt kegyelem, aki meg tudott hajolni az ige tekintélye előtt, és elégnek mondta Jézus Krisztus áldozatát, és örökre megmaradónak igéjét. Végezetül egy keresztény imádságot szeretnék felolvasni a testvéreknek, milyen is a mi keresztény életünk. Uram, erőt kértem tőled, hogy sikerem legyen, te megengedted, hogy gyenge legyek, s megtanuljak így engedelmeskedni. Egészséget kértem tőled, hogy nagy dolgokat cselekedjem, és kaptam betegséget, hogy a jobbat cselekedjem, Gazdagságot kértem tőled, hogy boldog legyek, megkaptam a szegénységet, hogy bölcs legyek. Hatalmat kértem, hogy megbecsüljenek az emberek, kaptam tehetetlenséget, hogy az utánod való vágyat érezzem. Barátságot kértem tőled, hogy ne kelljen egyedül élnem. Te szívet adtál nekem, hogy valamennyi testvéremet szeressem. Semmim sem volt abból, amit kértem magamnak, és mindenem meglett, amit egyáltalán remélhettem, sőt, még azon felül is. Csak nem akaratom ellenére nyertek meghallgatást, ki nem mondott imáim. A legmegajándékozottabb vagyok minden ember között. Köszönet érte, Uram, hogy gyengeségeink a te kezedbe erők forrásaivá lehetnek. Így legyen. Ámen. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, észt, erőt, szívet adj, lelkeddel el ne hagyj, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Lásd gyengeségemet, erősíts engemet, míg diadalt nyerek, kérni taníts. Urunk, nem tudunk többet kérni, mint amit ezek az énekversek megfogalmaznak, mert megvalljuk, hogy erőtelen törcserép edényeid vagyunk. Urunk, méltatlanok vagyunk arra, hogy bármit adj nekünk, mert sokszor önmagunkba bizakodunk, letérünk az útról, gondolataink távol járnak a te gondolataittól, és sokszor beleesünk a gonosznak abba a csábításába, hogy elhiggyük, mi jobban tudunk mindent, mint az Úr. Könyörülj meg lázadó emberi természetünkön, s kérünk, Úr Jézus, hogy taníts meg bennünket engedelmeskedni az élő igének, a te akaratodnak. Köszönjük, Urunk, hogy lelki szemeiddel minket is kísérsz, és szent lelked ereje által kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörögsz mindnyájunkért, mint egykor Péterért. Kérünk, Urunk, tedd fel számunkra is a kérdéseket. Mondd, szeretsz-e engem, és érintsd meg a lelkünket, hogy gyönge, összetöretett életünk meg tudja vallani. Elég nekünk, Urunk, a te erőd. Te tudod, hogy szeretünk téged, akkor is, ha megpróbálsz, akkor is, ha erődet gyöngeségek által adod nekünk. Jöjj, Urunk, és adj hitet, hogy elég legyen a te kegyelmed, hogy célba érkezzünk. Könyörgünk gyülekezetünkért, könyörgünk családjainkért, eléd hozzuk, Urunk, a presbiter választást. Légy irgalmas hozzánk, édesatyánk, áld meg testi-lelki testvéreinket, és mindazokat, akik felé indítani akarsz bennünket, Urunk, erőtlenségeinkkel együtt, hogy erődet megkaphassák. Mindazok, akik tiszta szívből hívnak téged segítségül, maradj velünk, Urunk, járj előttünk a jövő hét napjaiban is. Urunk, mi csak reád nézünk, és tőled várjuk a következő lépést, mert a kegyelmed mindenre elég. Benne van bűneink bocsánata, benne van az erő és az útmutatás a továbbhaladáshoz. Surunk, minden bajainknak gyengeségeit felülhaladja kegyelmednek ereje. Áldott légy mindezekért, atyánk, az Úr Jézus nevében. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.